Szeretettel és örömmel köszöntelek újra minnyájatokat. Lehet, hogy tudjátok, de azért én is hadd szóljak erről, hogy a Geiger Benjamin volt beosztva ugye mára, de ő kért egy cserét, és hát el tudtam vállalni így. Amiről szeretnék veletek ma együtt gondolkozni, ugye tudjátok, hogy én személy szerint szeretem a proféciákat, és szeretek azzal foglalkozni, hogy miről beszél Dániel könyve, Jelenések könyve, Jézus a nagy apokaliptikus beszédében. Tehát az időkről, időszakokról, ahogy Pál is mondja, nem is szükség, hogy írjak néktek, mert igen, jól tudjátok. És ahogy a proféciák teljesedéséről, vagy a mai kor eseményeiről gondolkozunk, és mindig nevesítjük azt, hogy hát most ez történt, az történt, figyeljük a híreket, látjuk, hogy a válságok időszakát éljük. Ez olyan nem szeretem időszaka az ember életében. És ugye összeülünk egy ilyen szombatiskola alkalmával, és beszélgetünk tényleg azokról a jellemünket, jövőnket, örök életünket érintő kérdésekről. És mégis, ahogy itt olvasom és gondolkodok ezekről az eseményekről, egy általatok is ismert jézusi kijelentésen úgy megakadt a gondolatom, talán legkönnyebben ismeritek ti is. Így hangzik Máté Evangélium a 24. fejezetének a 12. és 13. versében. És meglátjátok, hogy milyen oldalról szeretném ezt most átgondolni veletek. Nem lesz bonyolult, egy párhuzamba állítást szeretnék tenni majd. Az események között nem csak a külső általunk látható, szemmel látható, vagy fizikailag tapasztalható események között Jézus azt mondja, rólunk emberekről, vagy a világ lakosairól. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Biztos ti is sokat töprengtetek már ezen, én is. És amikor ezt olvassuk, hogy a szeretet sokakban meghidegül, akkor ezt nem tudom, hogy milyen módon szoktátok átgondolni, érezni, tapasztalni, egyáltalán kiértékelni ezt, hogy miről beszél Jézus. Előtte is beszél arról, hogy sokan megbotránkoznak, elárulják egymást, gyűlölik egymást, sok hamis prófita támad, sokakat elhitetnek, a gonoszság sokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Én a szeretet kérdésénél állnék meg egy kicsit. Egyrészt szerintem mindannyian küzdünk azzal, hogy vajon hogyan is áll a saját gondolkodásunk, létünk a szeretet tekintetében. Nem tudom, hogy mi az, hogy szeretet, ti mit gondoltok erről? Ha beszélgetnénk róla, mit mondanátok, mit írnátok le, mi jut eszetekbe, mit éltek meg abban, amit szeretetnek nevezünk? Adást, kapást, tehát elfogadást vagy adakozást, hogy vagyunk mi a szeretet tekintetében? Érzést vagy gondolkodásmódot vagy mindkettőt? Ugye a legegyszerűbb meghatározása a Bibliának, hogy az, hogy Isten a szeretet. Tehát ő egy örökkévaló lény, aki felől ugye sok embernek sokféle küzdelem zajlik a lelkében, hogy igen, ha az Isten van, akkor én miért vagyok így. És mindenki valahol a lelke mélyén küzd, lázad, keres, tagad, megoldásra lel, tehát mindenki tart valahol. És egy nagyon egyszerű kijelentés ez, ahogy Jézus elmondja, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Újra fölteszem a kérdést, hogy mi is a szeretet? Amikor a Korintusi Levél 13. fejezetéhez odalapozunk, akkor ott végigolvassuk az egész fejezetet, de ebből csak néhány rövid gondolatot hadd emeljek ki. Már tudom, szóltam erről közöttetek is régebben, hogy itt Pál apostol olyan képiesen megfogalmazza, hogy ha szeretet nincs bennem, akkor zengő érc, vagy pengő cimbalom vagyok, vagy semmi vagyok. Tehát különös gondolatokat mond, hogy szeretet nélkül az emberi lét értéktelen. És elmondja azt, hogy jövendőt tudhatok mondani, minden titkot, minden tudományt ismerek, egész hitem van, különös, hogy még a hithez képest is, egy a hit területét is összehasonlítja a szeretettel. Ezen is elkezdtem gondolkodni, hogy miért mondja azt, hogy egész hitem van, de szeretet meg nincs bennem. Hát mikor tudjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy az igazi hit szeretet által munkálkodó hit. Gondolkodjunk rajta. És azt mondja, hogy a vagyonomat felétetem, testemet tűzre adom, szeretet nincsen, nem semmi hasznom abból. Mi a szeretet? Sorolja, hogy hosszú, tűrő, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, ismerjük. Nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazsággal. Van-e a szeretetnek itt ebben a fejezetben egy olyan meghatározás, hogy a szeretet soha el nem fogy? Akkor Jézus miért mondja azt, hogy sokakban meghidegül? Hogyha nem fogy el, akkor mégis sokakban meg elfogy? Vagy hogy kell ezt érteni? Az egész világegyetemet az Isten alkotta, és ő maga a szeretet. Mi viszont egy olyan világban élünk, ahol ebből a szeretetből már alig-alig tudunk valamit kóstolni, mert hidegül. Nem tudom, hogy magatokat, volt-e már, hogy magunkat rajta kaptuk azon, hogy szeretetlen vagyok. Ez most szeretetlenség volt. Mennyivel szebben, tisztábban, üdébben, odaadóban, kellemesebben, igazabb módon, mások számára felemelőbben lehetett volna megnyilatkoznom, szeretetlen voltam. Hát bennem is hidegül a szeretet, nem akarom. És akkor, ugye nyilván itt minden részletre nem terjed, nincs időnk, azt mondja a fejezet végén Pál, most azért megmarad a hit, remény, szeretete három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Tehát legnagyobb a szeretet. Nyilván, ha hitről szól egy tanulmányunk, akkor úgy beszélünk róla, mintha az lenne a legnagyobb. Ha reményről, akkor úgy beszélünk róla, mintha az. Ha átgondoljuk az egészet, megpróbáljuk objektíven. Lehet ezt. Mégis azt mondja, hogy a legnagyobb a szeretet, ami örök. Ezt mondja Jeremiás könyvében is az Isten, hogy az ember számára, hogy örökké való szeretettel szerettelek. Nem csak annyit jelent, hogy állandóan szeretlek, hanem van egy olyan szeretet, ami az örökké való Istennek a jellemzője. Ami az örökké valóságra alkalmas. Mert egy pusztító, egy másokat bántó gondolkodásmód, ugye a szeretetlenség, egyszerűen csak pusztulásba visz mindenkit. Halál lesz a vége. Máshol is írja, ha emlékeztek, Pál apostol is, még Péter is, János is beszél a szeretetről különböző módon. Az egyik gondolat, amikor azt mondja, hogy lesznek az emberek szeretet nélkül valók. Mert alapvetően az emberek jól érzik magukat a szeretetben, tehát mi jól érezzük magunkat a szeretetben. És milyen az, amikor szorít bennünket az élet? Tehát amikor eljönnek, amikor nem csak az emberi élet múlik el, hanem azt látjuk, hogy Attila az imádságában is szint megemlítetted, hogy az egész világ elmúlik, az egész világ a pusztulásába rohan. Erről nem illik beszélni, mert mindenki a szebb jövőről álmodik. Hát nem illik egy pusztuló világról beszélni. Igen, de egy eljövendőről, amikor Jézus maga azt mondja, hogy új földet teremtek, új földet alkotok, a régiek ingyen sem említetnek, ezek elmúlnak, így még újjá lesz minden. Mindannyiunk életét szorítani fogja, ahogy itt a szombatiskolánk ihlette ezt a gondolatot, és mindannyiunk életét szorítani fogják az elkövetkezendő időszakok. És párhuzamba állítottam, hogy amikor Jézus itt élt a Földön, mint egy 2000 évvel ezelőtt, és az ő életének volt egy szakasza, amikor különös módon volt szorítva. Ugye melyik ez? Amikor a Getsemáné kertben elkezdik őt elfogni. Elviszik, kihallgatásokat él meg, megfeszítik. Tehát ez az időszak az, amikor a földi élete a leginkább szorításban volt. És a legnehezebb, a legküzdőbb. Amikor az ember, nem is tudom, beleképzeltétek-e magatokat már Jézus életének ebbe az időszakába, és ő akkor ott ezekben az órákban, helyzetekben hogyan élt azzal, amit szeretetnek hívunk. És ebből szeretnék egy kis csokorra valót így elétek hozni a Szentírásból, mint egy példát, hogy mi is az, amikor Jézus életéből, és párhuzamba állítva a mostani történelmi időszakban, vajon a mi életünkből is, hogy ne hidegüljön meg a szeretet. Nyilván erre én válaszolni olyan exakt módon nem biztos, hogy fogok tudni, hogy így és így ez a recept így nem fog meghidegülni. Így mondanám, hogy a szombatiskola tanulmányunk végén is ott volt a gondolatomban, hogy talán mondom nem mondom akkor, ha nem már elment az időm, mondom, akkor most inkább így együtt elmondom nektek, hogy talán így lehetne magyarul megfogalmazni, hogy mindannyiunkban van egy érzelmi azonosulás valamivel. Az, hogy hogyan viselkedünk, az sokszor egy esemény, hát kihozza belőlünk, és valamikor utána meg is bánjuk. És valamikor pedig a bibliai történetek sokasága mondja ezt, például a Jézus a példázatában, a tékozló fiú példázatában is. Az egyik fiú elmegy, de a tékozló fiú a lelkében igazából az atyai házzal akar azonosulni, visszakívánkozik. Míg az a fiú, amelyik idősebb talán is otthon marad, az meg érzelmeiben kiderül, hogy nem is azonosul annyira az atyai ház értékrendjével, pedig látszólag meg otthon maradt. Vagy a lator. Ugye, hát egy elrontott életet él, de érzelmeiben, legmélyén, a lelke mélyén azt mondja Krisztusnak, hogy én veled akarok lenni. Míg a gazdagi fiú, aki Krisztussal beszélget, a saját érdemeire tekintve, a jó vallásosságára tekintve gondolja, hogy neki jár az örök élet, és távozik Krisztustól, amikor Jézus a lelke legmélyéhez ér, és rájön, hogy az értékrendje más, nem az igazi szeretet. Csak egy jó vallásosságot él. Tehát mi az, ami a lelkünk legmélyében azonosul valamivel, ami mélyebb, mint a külső látható viselkedés. Talán ezt lehetne így magyarul, hogy az érzelmi azonosulásunk. Mert értelmi meggyőződésünk van, rá is kérdeztél a tanulmány átvételekor, hogy hát ha valaki valamit tud, akkor nincs problémája. Hát, dehogy nem. Hát Jézus miért ment háromszor ugyanazon szavakkal vissza a Gecsemáné kertben imádkozni? Mert talán érzékelte, hogy az érzelmei megbomlanak. Az értelme korábban is világos és tiszta volt, és azt mondja, hogy így és így lesz. Fölmegyünk Jeruzsálembe, tudom, hogy mi vár rám, de amikor ott van, amikor a várt esemény rászakad, és a lelke érintve van, az élete legszorosabban érintve van, akkor mintha elfelejteni a tudott dolgokat. Amikor már nem iskolapadban felelünk, hanem ott vagyunk az élethelyzetben, és kiderül, hogy hát ez nem is így működik. Vagy mégis? Hogy úgy működjön, ahogy megtanultuk. Akkor Jézus háromszor ugyanazon szavakkal, hogy atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, ahogy te, hanem ahogy te. De hát én is tudom, hogy te hogy akarod, de vívódás van az ember lelkében. És mivel fogok a legválságosabb pillanatban is igazán azonosulni? És ennek az azonosulásnak néhány apró példáját nézzük meg Jézus életében. Amikor Jézust a Gecsemáné kertben megfogják, kinek a közben járása az, akinek a segítségével. Ugye a személy azonosságot nem elkérték annak idején, hogy mutasd a személyedet, hanem azt mondta Júdás, hogy én majd megcsókolom azt, aki tényleg a Jézus, nehogy más valakit fogjatok. Tehát Júdás volt a személy azonosítója Jézusnak. És elmondta, hogy mi lesz az, hogy én megcsókolom, őt fogjátok meg, hogy királlyá tegyék. Júdásnak ez volt a terve. És amikor jön Júdás az áruló, akkor Jézus hogy szólítja meg? Barátom. Ez szeretetlen vagy szeretetteljes volt Jézus szájából? Szeretette, barátom. Miért jöttél? Mi a te igazi célod? Tényleg ez? Csókkal árulod el az embernek fiát. Tehát a Jézust érintő szorításra tenném a hangsúlyt. És az, hogy Jézus az ő szorító élethelyzetben mik jönnek elő belőle, miket tesz? Hogy János Evangélium a 18. fejezetében olvasunk egy mozzanatot, ugye nem egy evangélium jegyzi le Jézus megnyilatkozásait, hanem többből, de csak rövideket idézek. János Evangélium a 18. fejezetének a 8. versét. János 18:8. Ugye kérdezi Jézus őket, kit kerestek? Azok mondták, még a 7. vershez, a názáreti Jézust, ugye a Getsemáné kertben. Felelt Jézus, mondtam néktek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el. Apró mozzanat, nem tudom, felfigyelünk-e ilyen. Ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el. Miért történik? Miért történik ez? Ha valakit el akarnak fogni, és maga miatt izgul, akkor ő vagy menekül, vagy ellenáll, vagy valami történik a lelkébe, de nem tudom, megfigyeltétek magatokon, hogy amikor szorít minket az élet, akkor elfelejtjük a másikat. Én magamat sokszor rajta kaptam ezen. Gyerekkorom óta. Ha engem kergetnek, ha én velem van a baj, akkor magammal foglalkozom. Megfelejtkezek könnyebben, vagy megfelejtkezek a másikról. Jézus nem. Azt mondja, ha engem kerestek, őket bocsássátok el. Mi minden van ebben a kijelentésben? Egyrészt nem akarja, hogy a tanítványait bántás érje. Ráadásul valószínű tudja Jézus, ismerve az ő történetét és Péter történetét is, tudja, hogy olyan nehéz helyzet és igazságtalan helyzetbe fognak kerülni, ahogy Péter is megy, ugye önhitten, ha lehet így mondani, és nagy önbizalommal, hogyha mindenki megtagad, én nem, és pont ő tagadja meg, de a többieket elbocsájtotta Jézus. Mert nem biztos, hogy el tudták volna viselni. Péter ment vele, nem is tudta elviselni, ott tagadta meg ő is a főpap udvarában. De Jézusnak gondja van a többiekre, hogy őket bocsássátok el. Egyszerű gondolat. Önmagában a jelzés az, hogy csodálkozzunk rá, hogy Jézus nem hagyja magát pusztán elfogni, hogy itt vagyok, hanem gondja van arra, hogy a többieket bocsássátok el. Ez egyik mozzanat. A másik híres mozzanat, amikor Péter kardoskodik, ugye kardot ránt, és ugye Málkusnak levágja a fülét. Ugye életszerűen ezt talán már elemeztük, vagy mutattam is nektek, hogy ugye Péter mozdulata, ugye egy kard, hogy menjen le a szolga nyaka, de ő a szolga elhajol. És mivel elhajol, a kard a fülét érinti. És a füle le kerül. Hát ugye Jézus mondta, hogy többieket bocsássátok el, úgy látszik, hogy Péter nem akart ezzel az elbocsájtás lehetőséggel élni. Ott maradt egy olyan helyzetben, ahol nem tudott más előjönni, csak az emberi. Csak az emberi. A kard. Ugye emlékeztek, Mózes is. Igazságtalanság, akkor emberi megoldás. Oda megy és agyoncsap. Mert ez van zsigereinkben, hogy emberi módon oldjuk meg az igazságtalan helyzeteket. De pedig Jézus mondta, hogy bocsássátok el. Péter kardot rend, különös a helyzet, hogy nem hagyja úgy. Ugye Málkus, ugye a főpap szolgája, mehetett volna, hogy hát ezek mik, ezek őrültek, hát ezek vagdalkoznak. Az evangélium karddal így működik, hogy már fülem sincs. Jézus meggyógyítja. És Málkusnak a jelentése, hogy hát ez, akit el akarunk fogni, olyan tanítványokat nevel, akik levágták a fülemet. Nyilván vizsgálat, mert hát ilyet kilátott, hogy 5 perc múlva, vagy pár perc múlva, vagy egy óra múlva, jó, akkor mutasd a bizonyítékot. Hát az, akit most megölünk, ő meggyógyított. Tehát elég visszás helyzet kerekedik. Málkus lelkében nem tudjuk, hogy mi történt ezután. Nem ír róla a Biblia. Péteren se tudunk, hogy most egy fül meggyógyítás után ő hogyan gondolkodott, azt látjuk, hogy ő ment tovább a tagadás útján még. Különös, hogy Málkus meg ugye nem tudta Jézust utána úgymond följelenteni, mert hát egy gyógyulásnak volt az átélője. De Jézusnak gondja volt arra, hogy őt az őt elfogót meggyógyítsa. Hát ilyenre szokott gondunk lenni. Hogy aki minket bánt, azt meggyógyítsuk. vagy könyörögjünk érte. Vagy szintén is itt János evangéliumában egy picit később, amikor már kihallgatják Jézust, ugye van egy különös párbeszéd, amit szeretünk elemezni, itt a 18. fejezet, János 18. fejezet 19. versétől. A főpap azért kérdezte Jézust az ő tanítványai felől. Ugye hát Jézus tudta korábban mindig, bocsássátok el őket, hogy ők most még ne kerüljenek nehéz helyzetbe. Nem tudnánk elviselni. Persze a főpap azért kérdezi Jézust a tanítványai felől, és az ő tudománya felől. Feleltnék Jézus. Különös ez, hogy az, akit elfognak és kihallgatnak, én ezen úgy csodálkozom, hogy hogy van ilyen, így szoktam mondani a mai magyar nyelv, hogy lélek jelenlét. De ez nem, lehet, hogy jó is ez a kifejezés. De én magasabbra emelném ezt a lélek jelenlét kifejezést, a Szent Lélek jelenléte. Nem pusztán emberi lélek jelenlét ez. Hanem amikor Krisztus tényleg a másik javára válaszol. Hogy van akkor az őt szorító, ráváró halál árnyékában ilyen józansága, azt mondja. Én nyilván szóltam a világnak. Én mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek. És titkon semmit sem szóltam. Mit kérdez? Miért kérdezel engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit szóltam nékik, ímé ők tudják, amiket nékik szóltam. Ez, ha érzelmileg a főpap oldalán állok, akkor ez a válasz ugye sértő. Ha az igazságot keresem, akkor ebben megvan a tiszta igazság. És nyilván a poroszló, aki ott áll, ezt a választ úgy hallotta, mint aki a főpap oldalán áll érzelmileg, és arcul ütötte Jézust. És megkérdezi, hogy így felelsz a főpapnak? Tehát a kihallgatottat rendre utasítja. És Jézus ezután is válaszol. Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Ha pedig jól, miért versz engem? Az igazság tisztázása a legnehezebb dolog. Vagy könnyűnek tartjátok? Hát itt, és mégis Jézus olyan egyszerűen világosan úgy válaszol, hogy a másik lelki ismerete, az emlékek valósága, a tiszta világos emlékek, azok azt mondja, hogy bizonyságot tesznek. Nem nekem kell felelni. Kérdezd azokat. Nem szóltam titkon, világosan tanítottam. Ha abból ti vádalapot kovácsoltok ellenem, megtehetitek. De a többiek tanúbizonyságai annak, hogy jó, arcul csapja őt, és Jézus nem sértődötten válaszol a szolgának, hanem az ő javára, az ő lelki ismeretének a fölébresztésére válaszol, és azt mondja, hogy ha gonoszul szóltam, mondd meg mit. Ha pedig jól szóltam, miért versz? Különös hatás, ha én lennék a poroszló egy ilyen helyzetben, mit reagáltam volna. De megyek tovább. Lukács 22. fejezet 61. verse, hogy a tanítványokkal, amikor még korábban beszélt Jézus, akkor elmondta, és Péternek is, hogy imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, és idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. És amikor Péter megtagadja Jézust, akkor Jézus tekint Péterre. Tehát az őt kihallgató helyzetből, a saját tanítványának, a tagadó tanítványának a tekintetét keresi. Miért? Azért, hogy jó elmarasztaló tekintetet adjon, hogy na, ilyen vagy? Vagy miért tekintett Péterre? Mi volt a tekintetben, ha ismerjük, hogy Krisztus szeretet szerint gondolkodik? Hát akkor ő nem azért tekint Péterre, hogy hogy lehetsz ilyen tanítvány? Nem ezért, hanem azért, hogy emlékszel, azért imádkoztam, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, nem sokára magadban fogsz csalódni. Nagyon súlyosan. Ugye Péter keservesen sírt, mikor rájött, hogy Jézusnak a róla neki szóló szavai, hogy megtagadsz engem igazak. Pedig korábban ugyanaz a Péter, hogy mondta, hogy az örök élet beszéde van te nálad. És van egy élethelyzet, ahol ez a szeretet, mintha Péterben ott meghidegülne, és képes olyat tenni, amire ő esküdözik, hogy nem tenni. Mi ez? És Jézus rátekint, mert látja, hogy hát szegény Péter önmagát nem ismeri. Őt most nem elmarasztalva kell tekinteni, hanem bátorítólag, hogy el ne csüggedjen, el ne fogyatkozzon a hite, hanem hogy megerősödjön, idővel megtérjen. Ez van a tekintetében Krisztusnak. De gondoljuk meg, hogy ez a tekintet, amikor őt hallgatják, őt gyötrik, őt vádolják, őt korbácsolják, kitekint a tanítványára azért, hogy mentse őt. Gondja van rá. Vagy amikor a lator ott van a kereszten mellette, a két lator között van ő, akkor ugye a megváltozó latorra, ahogy rátekint és szóba áll vele, azt mondja neki, hogy velem leszel a paradicsomban, hiszen a lator azt kéri, hogy emlékezzél meg rólam, amikor majd visszatérsz, eljössz a te országodban. Bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Ott is gondja van Jézusnak arra, hogy örök élet ígéretet adjon, pedig, hát gondoljuk meg, hogy neki most már számolható az életének a vége. Szenved, keresztre van feszítve. Tudja, hogy vége. Most nem is mondom az utolsó hét szavát, nem ez lenne a témánk. Azt is kutathatnánk. Hanem ezeket a személyes megnyilatkozásokat, ahogy gondja van a másikra, pedig őt ölik. És közben a halála előtt álló embernek gondja van a másikra. És azt mondja, hogy nem tud másképp. Gyerekek, kérdezek egy egyszerűt, ha egy szivacsot belemártunk valamibe, és utána összeszorítjuk, mi jön ki a szivacsból? Ami benne van, ugye olyan egyszerű. Ha vízbe mártjuk, víz, ha olajba mártjuk, olaj, vagy amiben almalét törlünk, akkor azt csavarjuk ki belőle, hogyha kifolyt valami az asztalon, szivacssal felszedjük, kinyomjuk, és az jön ki belőle, ami benne van. Mi olyanok vagyunk, mint a szivacs. Ha szeretetet szívunk magunkba, de van a forrása, mondja is az egyik Zsoltár részlet, hogy nálad van az életnek forrása. A te világosságod által látunk világosságot. De mi emberek úgy vagyunk, hogy egymástól is szeretnénk valamit nyerni, kapni, és ez a föld, ez ketté fog válni. Emberek, akik egymásra tekintenek, a Tészűsz példázata is erről szól, még a hívők körében is, és emberek, akik viszont egy örökké valóságból a szeretetet kívánják, az, ami el nem múlik. Ugye Isten a szeretet, örökké való szeretettel szerettelek téged. Itt minden elmúlik, megmarad a hit, reménye, a szeretet. E három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Ezek jövendőmondások, nyelvek, ismeret, ezek eltöröltetnek, ezek részszerint valók. Ezen a mulandó világnak az eszközei, de az igazi nagy érték az, hogy a lelkem mélyén azzal az isteni szeretettel, gondolkodással és érzésvilággal azonosulni kívánok-e, és azonosulok-e. Hagyom magamat azzal összeköttetésben létezni, hogyha megölnek is, mint ahogy Jézust ölték ott a keresztre feszítés előtt is, és a kereszten is. De nem tudott más, nem is kívánt más gyakorolni, csak az, hogy szeretetet adjon. És ezeknek a megnyilatkozásait hoztam csak röviden így elétek. Hogy János Evangélium a 19. fejezetében olvassuk, 26.-27. versben. Kinek a legfájóbb egy ilyen fiatal ember halála? Hanem az édesanyjának. Ugye az ő földi édesanyja, ugye Mária is ott van. És hát ott van János, a legfiatalabb tanítványa is. És azt mondja itt Jézus, mikor látja, ugye ő, aki keresztre van feszítve és halál előtt áll, látja, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, akit szeret, mondta az ő anyjának, asszony, ím hol a te fiad. Mutatja, ugye hát nem tud mutatni, csak mondja, ím hol a te fiad. Aztán mondja a tanítványának, ím hol a te anyád. És És ettől az órától magához fogadta ugye a Máriát, az a tanítvány, ugye János. Különös, hogy gondja van azokra, akiknek fáj a lelke, hogy azokról is gondoskodjon. Ő, akit ölnek. Százados. Bizony Isten fia volt. Minek a hatására mondta ki? Hanem mindezt végig látva, és elgondolkozva, hogy hát ilyet még nem láttam, hogy akit ölnek, ilyen szeretettel viseltessen minden körülötte lévő felé. Mi van ebben? Ez csak Isten fia lehet. Most a Biblia rólunk emberekről is azt mondja, hogy Isten fiainak mondatnak. Csak egy dologról van szó. Azonosulni azzal a szeretettel, ami örök. Egy pusztuló világban. Ebből mit tudunk átadni az embereknek? Mikor teljesítményeket várnak mindenhol. Vagy éppen majd, amikor fogy a víz, vagy fogy a levegő, vagy fogy az élelem, és egyre kevesebb jut. Tudjátok, hogy mi jelenik meg az emberek életében, történelmből látjuk, hogy vagy szeretettel segítik egymást, maguk kárára, ha kell, vagy elkezdenek fosztogatni, és bekeményítenek, és magukat akarják csak fölemelni, és másokat letiporni. Kétfelé fog válni az emberiség. Mivel azonosul a lelkünk? Azzal, ami örök, vagy a pusztuló világ maradékát akarjuk még magunknak megfogni. Mert ez a két irány lesz. Ezért mondja azt a zsidókhoz írt levélben is Pál, hogy nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki megvetette a gyalázatot, és keresztet szenvedett. És közben az a szeretet, amiről próbálok gondolkozni, és csak úgy én is kutatom ezt, hogy, hogy Jézus azt mondja, hogy a történelm végén, amikor szorítva lesz az ő követőinek az élete, és hogy a tanulmányunkban is erről beszélgettünk, vajon az a szeretet fog kicsordulni, amit magunkba szívtuk, vagy pedig élünk a világban, és az a szeretet az nem tud kicsordulni, mert mint a szivacs példája, amit magába szív, azt tud kiadni. Az Isten szeretetéből hol tudunk bárhol, tehát hol tudunk bármennyit inni? Belső szobában? Gondolkozva az ő életpéldáján, ebből próbáltam egy cseppnyit most elétek hozni, hogy lássunk valamit, hogy Jézus, amikor szorítva van, akkor csak a szeretet jön belőle. Honnan volt benne ez? Amikor kiváltotta még a századosból is ezt a fölszólalást, vagy fölkiáltást, hogy bizony Isten fia volt. Pilátus is, aki kihallgatás között egy részvevője, az egyik kihallgatója, nem találok benne semmi bűnt. Íme az ember. Ő megérdemli ugye az ember nevet. Ugye mindenki más képet alkot, valaki azt mondja, hogy íme az ember, más az Isten fia volt. Szóval akkor kiváltja az, hogy igen, ez méltó magatartás. Ezt nem lehet tanulni, ezt nem lehet lexikálisan megjegyezni. Az élethelyzet, amikor érzed, ugye a szombatiskolánkhoz visszatérek, bocsánat, hogy így megakadtam, csak sok gondolatot szeretnék egyszerűen kifejezni, hogy Ábrahámnak miért mondta azt az Isten, hogy áldozd föl a te fiaidat. Vagy éppen a múlt heti szombatiskolai tanulmányunkban miért van az, hogy azt mondja a Jelenések könyvében, hogy nem találtott ott senki. Miért hozza az Isten János apostolt olyan helyzetbe, hogy ő sírjon? Hát nem tudta, hogy... Hát János már átélte ezt a keresztre feszítést. Tudta, hogy van megváltó. Akkor ő nem tudja, hogy ő az, aki méltó. Az ismeret anyag kevés volt. Kellett valami, ami érzelmileg is bele nyúl az ember legbensőjébe. Olyan helyzetbe hozza Krisztus, még János apostolt is, hogy sírja el magát. Miért? Hogy érezze át ennek a súlyát, meg a megoldásnak is az örömét. Vagy sorolhatnánk ezeket a példákat tovább, hogy érzelmileg megrázó helyzetet teremt maga az Isten azért, mert amivel az ember érzelmileg azonosul, ahogy a szívében igazán gondolkodik, na az ő. És én erre szeretném a figyelmünket felhívni, hogy ezen gondolkodjunk, hogy mi mekkora válságot fogunk tudni elviselni úgy, hogy ahogy Jézus azt mondja, hogy a szeretet, itt a gonoszság sokasodni fog, ezt Jézus világosan elmondta, nem kell csodálkoznunk. Azt mondja, a szeretet sokakban meghidegül, tehát azt is mondja, hogy nem mindenkiben. Itt van az a reménység bennünk, hogy jaj, de jó lenne a kevesek, akiben nem hidegül meg, és aki mindvégig állhatatos marad, tehát nem engedi, hogy meghidegüljön, keresi a forrást, inni akar mindig a Krisztus szeretetében, a legválságosabb helyzetekben is. Gondoskodni akarok arról, hogy hogyan közvetíthetek szeretetet, mert magamban nincs, a forrás máshol van. Emlékeztek, van az a kis vers, egyszer régen elmondtam, de mivel még van köztünk fiatal, talán elmondom még egyszer, hát ha most már ő is megérti. Még én is gyerekkoromban hallottam ezt a kis egyszerű versikét, hogy az öreg kút. Ismeritek, hogy elmondtam, hogy nem emlékeztek rá, hogy emlékeztek? Az öreg kút csendesen adja vizét. Így telik minden napja. Áldott élet ez, fontolgatom. Csak adni, minden napon. Csak adni. Ez terhet is jelenthet. Jó kút. Nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog, hiszen a forrás nem én vagyok, csak árad belém, és én továbbadom. Frissen, tisztán és szabadon. Hadd éljek én is ilyen kút életet. Osszak áldást és szeretetet. Nem az enyém, Krisztustól kapom, csak egyszerűen továbbadom. Amen.